Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon Önöket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. A heti podcast vendége Járó Zsuzsa. Olyan érdekes, ahogy kimondom a neved, egy csomó ilyen idősebb hölgy, nem mondok nénit bácsit, de ilyen idősebb ember jut eszembe, színházba járok, akik mindig azt mondják, hogy jaj, láttam a Járó Zsuzsikát. Te valahogy Zsuzsika megmaradtál. Igen, igen, mintha, és ez a szeretet jele. Ez a szeretet jele, hogy mintha hozzájuk tartoznál, mintha a lányuk lennél, tehát akik folyton látnak, meg mindenben látnak, azok ezt úgy érzik. Nem tudom, hogy te megéled ezt a szeretetet.
Fú, egyáltalán nem. Szerintem én nem vagyok, én mindig azt gondolom, hogy nem vagyok egy ilyen közönségkedvence színésznő, de lehet, hogy azóta már ez változott, csak én ezt nem érzékelem. Mindig ezt elmondom mindenhol, hogy én nem vagyok egy szimpatikus ember elsőre, aztán amikor megszeretnek, vagy megismernek, akkor ha megismerek, akkor meg is szeretnek, hogy nagyon-nagyon sok barátom van, de ezek a barátságok soha nem úgy alakultak, hogy első látásra meglátom és megszeretem a másikat, hanem tényleg az egy út volt, amíg eljutottunk oda, hogy igazi barátságok legyenek, de tényleg nagyon-nagyon sok barátom van. És hát a közönséggel is lehet, hogy így van, hogyha többet látnak, sokat látnak, akkor már lehet, hogy megszeretnek. Elsőre szerintem nem vagyok egy igazán szimpatikus ember.
Ezt nem jó hallani.
Hát tudom, hogy nem jó hallani, de hát ez van.
Pedig kedves vagy.
Igen, én amúgy szerintem kedves vagyok, meg ami miatt általában megszoktak szeretni az emberek, mindig azt mondják, hogy önazonos vagyok, tehát hogy nem játszom meg magam, hogyha rossz kedvem van, akkor nem mutatom azt, hogy jó kedvem van. Ha valamiről megvan a véleményem, akkor azt általában vagy elmondom, vagy kiül az arcomra, és ezt valaki így veszi, valaki úgy veszi, de általában azért hosszú távon én azt érzem, hogy ez kifizetődő, hogy nem
akarsz más mutatni,
nem akarok más lenni, mint ami vagyok, igen. Meg nem is érezném jól magam, tehát én így érzem jól magam, én így tudok létezni a világban.
Meddig éltél vidéken, a szülő faludban, városodban?
16 éves koromig körülbelül, vagy 16 és fél, tehát ott voltam. Ott kezdtem el a gimnáziumot, illetve ott is fejeztem be, de magántanulóként.
De miért?
Azért, mert a színház érdekelt nagyon, és akkor meghallottam, hogy Nyíregyházára ment a Verebes István, ő ott lett az igazgató, és valamiért, én nem tudom miért, és most a mostani agyammal visszagondolom, hogy miért gondolta egy újfehértói 16 éves kislány, neki föl kell hívni ezt az embert.
Felhívta telefonon? És felvette? Beszéltél vele?
Felhívtam telefonon, nem őt, hanem a titkárságot nyilván, és akkor kapcsolták az igazgató urat.
És mit mondtál neki?
Hát, hogy én Járó Zsuzsa vagyok, újfehértói gimnazista, és hogy nagyon szeretnék a színház közelébe lenni, vagy valamit dolgozni, vagy stúdiósnak lenni. Nem is, szerintem még azt nem is tudtam, hogy mi az, hogy stúdió. Tehát, hogy ott dolgozni, hogy van-e valami lehetőség. És akkor mondta, hogy menjek be az irodájába, adott egy időpontot, és akkor találkozunk, és személyesen beszélgessünk. És akkor bementem, beszélgettünk.
És mit kaptál tőle?
Semmit nem kaptam tőle, mondta, hogy hát most egyelőre ő még most kezdte ezt az egész színház igazgatást, úgyhogy még nem tudja, hogy mi lesz. Biztos, hogy lesz majd valami munka, de egyelőre ő azt javasolja nekem, hogy van egy diák színjátszókör, amit az egyik színésze csinál, és akkor járjak oda, és amikor majd ott, tehát hogy nézzük meg, hogy ott egyáltalán nekem ez tényleg tetszik-e, vagy nem tetszik, a gimnázium mellett azért ez szerinte bőven elég. És akkor tényleg jártam oda egy évet, vagy egy évig, oda hurcibált be édesapám minden nap kocsival, vagy hetente háromszor autóval, meg vissza.
Akkor rendes volt nagyon hogy a
rendes.
Lányának a
lőrjeit. Rettenetesen rendes emberek, tényleg ők ezt nagyon támogatták. És akkor egy év után szóltak, hogy lesz a színházban, vagy egy olyan 3-4 év múlva mondták, hogy lesz a színházban egy stúdiófelvételi, és akkor oda felvételiztem, fölvettem. Aztán 18-unkat vettek föl, és akkor ott elkezdtem ezt a stúdiózást, amit szintén nem tudtam, hogy micsoda. Tehát én közben jártam a gimnáziumba, harmadikos voltam, év vége felé volt, és akkor bekerültem egy darabba, a Vörös Postakocsiba. A Hegyi Árpád Jutosan rendezte. Elkezdődött ez a próba folyamat, ahol tehát az történt effektíve, hogy én nem jártam be a próbára, mert én nem tudtam, hogy az micsoda, meg hogy oda be kell menni. Hát én jártam a gimnáziumba, és akkor néha-néha így felhívtak, hogy meg kéne jelenni a próbán, és akkor egyszer csak így berendeltek, és mondták, hogy figyelj ide, van egy próba tábla, arra ki van írva a neved, és amikor ott ki van írva a neved, akkor meg kell jelenni a próbán. És mondtam, hogy jó, de hát én gimnáziumba járok, tehát iskolába. és akkor nagyon rendesek voltak a tanáraim, mert szóltam, hogy ez van, és akkor mondták, hogy jó, hát akkor évvégi vizsgával, tehát hogy le kell vizsgálni, és akkor a következő évet pedig magántanulóként végeztem el.
De és mi volt neked gyerekkorodban a színház? Tehát éjjel-nappal a szülőkkel mondjuk a nyíregyházi színházban ültetek, nem? Vagy akkor ki volt számodra a színésznő?
Hát tulajdonképpen az Eszenyi Enikő.
De már otthon, általános iskolásként?
Igen.
Az Eszenyi volt?
Az Eszenyi volt.
Megnézted most a Csodálatos vagy Júliában?
Még nem. Tervezem, hogy megnézem.
Volt neked igazgatód a Vígszínházban? Hát, színházban?
Hogy lehet volna, 6 vagy 7 évig, igen.
És hogy jöttetek ki egymással? Te felmondtál, ugye, a Vígszínházban?
Igen.
Miatta?
Igen, felmondtam. Nem feltétlenül, csak miatta is. Tehát ő volt az egyik. De hát én őt már régebb óta ismertem, szóval ez nem akkor. Sőt, ő hívott. Tehát én őt...
De akkor
először
meglepetés
személyesen...
volt számodra az igazgatói léte?
Nem annyira. Akkor már szerintem úgy sejtettem. Már akkor voltak osztálytársaim, meg barátaim, akik voltak az ő színházában, tehát azért már úgy lehetett sejteni.
Megviselt
hogy milyen hangulatot
éget?
Teremt maga
Megviselt körül. Az a hangulat?
Meg, azt hiszem, meg, de nem annyira, mint egy-két kollégámat, vagy az ott dolgozó embereket. Tehát azért azt lehet, de velem mondjuk nem viselkedett nagyon rosszul. Nagyon jól se, de nagyon rosszul sem. Meg én akkor már azért úgy kerültem oda, hogy akkor már túl voltam azért egy-két színházi szerepen, meg felmondáson, meg színházon, meg színházigazgatón is.
Egy nagyon erős lány vagy nő vagy?
Szerintem igen, elég erős vagyok. Tehát mondjuk minden bajból kihúzom magam. Meg minden, az első reakcióm az mindig az iszonyatos elkeseredés és az összeomlás, és akkor ez tart olyan egy-két napig. Tehát ezt már megfigyeltem magam, hogy egy-két napig iszonyatosan depressziós vagyok, sajnálom magam nagyon, rengeteget sírok, öngyilkos akarok lenni, vagy hát igen, tehát, hogy meg akarok halni, hogy ez szörnyű, semmi értem az életemnek, senki nem szeret, semmi, sehova nem tart az életem. És akkor ez tart egy-két napig, és aztán valahogyan így át...
És ezt hányszor érted már meg?
Sokszor. Ez tulajdonképpen kicsiben, ezt minden héten megélem egy picikét.
És ráadásul olyan a szakmát, hogy azért... tulajdonképpen hetente a megaláztatást megélheted, és mégis ezt a hivatást. Tehát ülnél mondjuk egy irodában, és gépírónő volna, lennél, és gyönyörűen gépelnél, akkor csak agyon dicsérnének nap, mint nap. Ehelyett a dicséretből van kevesebb.
Nem biztos, hogy agyon dicsérnének, szerintem ott is, annak is megvan biztos a nehézsége. Nem vagyok semmilyen közösségi oldalon. Igazából kritikát nem olvasok. Tehát ebből is látszik, hogy azért én nem jól viselem a negatív kritikákat, nem vagyok rajta semmilyen közösségi oldalon, ami valószínűleg azért van, mert ezt valóban nehezen viselem a negatív kritikákat.
Hogy viselted azt, amikor éveken át nem vettek fel a színművészetire, és abból az ember azért jó esetben azt vanja le, hogy azért nem vesznek föl, mert nem idevaló vagyok, tehetségtelen vagyok. Aztán ebből kell majd építkezni, hogy talán mégsem.
Hát szerintem nekem nagyon erős a hitem saját magamba, ettől függetlenül, hogy nem viselem jól a negatív kritikákat, mégis valahol mélyen egyszerűen azt gondolom, hogy én bármire képes vagyok, és képes is leszek, és egyszer csak úgy is eljön majd az én időm. Tehát szerintem van egy ilyen tudatalatti nagyon nagy
biztonság. És most már eljött a te időd?
Nem.
Még mindig nem? De most volt március 15-én a születésnapod. Jóval utána Isten éltessen sokáig, és hát mondhatom úgy, hogy 40-en túl vagy, tehát lassan-lassan már be kéne, hogy érjen Járó Zsuzsi Zsuzsa minden szempontból.
Lehet, hogy nem fog eljönni az én időm soha.
Azért ez nem egy nyugalmi állapot, amit mondasz. Úgy is mondhatnám, hogy nem szeretnék a te bőrödben lenni.
Nem biztos, hogy az a jó... Tehát, hogy nem biztos, hogy akkor jön el az én időm, hogyha az történik, amit ugye az ember, egy színész mondjuk az álmaiban elképzel magának. Lehet, hogy úgy jön el az én időm, ami felé most egyébként tart is az életem, hogy pont, hogy eltávolodom ettől a szakmától, pont, hogy lehet, hogy majd leköltözöm vidékre, újra visszamegyek, mondjuk nem Újfehértóra, de mondjuk egy vidéki. Tehát nagyon-nagyon szeretnék egy kis házat, kerttel. Nagyon szeretem most, hogy van egy kertkapcsolatos kis lakásom, és a kertet azt imádom. Nagyon szeretek kertészkedni, növényeket ültetni, a madarakat hallgatni és nézni, a virágokat, ahogy kinyílnak, tehát egyszerűen olvasni. Tehát egy csomó minden olyasmit szeretek most csinálni, amit nem is gondoltam, hogy 10 éves koromban, hogy majd én ezt akarom. Tehát a 10 éves koromban én mindenáron színésznő akartam lenni, és a Vígszínház nagy színpadán állni.
Megvalósult.
És amikor megvalósult, akkor azt éreztem, hogy de hát igazából engem ez annyira nem is érdekel.
És mi lehetnél még, ha nem színész?
Nagyon lennék szakács, ami egyébként az öcsém az.
Tehát és szeretsz szakács. Is főzni?
Nagyon szeretek főzni, igen, és nagyon szeretek vendégül látni embereket. Tehát nálam mindig hatalmas vendégség van, nagy trakták, több napig tartó bulik. Én ezt nagyon-nagyon szeretem. Tehát mondjuk nálunk a szilveszter az úgy néz ki, ott Csillaghegyen, de már egyébként a Katona József utcában is így nézett ki, pedig az még csak egy lakás volt, hogy olyan 2-3 napig tart, és akkor így jönnek a barátok. És akkor van, aki ott alszik, van, aki nem alszik ott, hanem elmegy, és akkor 3 napig főzünk a Herceg Adrien férjével, az Ubival, és így főzünk.
Azért ez egy jó élet, ez hajdan úgy mondtuk, hogy hippik vagytok.
Igen, hippik vagyunk.
Hippik lakás nélkül voltak akkor.
Igen.
És mit szólnak a gyerekek, mondjuk a lányod, mit szól ehhez az életformához, mert ehhez az is kell, vagy akár a férjed, Milán, hogy ő is hasonlóan.
Nem a férjem.
Nem a férjem.
Nem
a férjem,
nem is volt soha a férjem.
Bocsánat.
És már nem is vagyunk együtt, úgyhogy.
Nem mondod.
Hát már vagy 4-5 éve.
Azt nem tudtam, nem követtem.
Csak egy helyen dolgozunk, és egyébként meg jobba vagyunk, és hát együtt neveljük a gyereket, úgyhogy persze. Hát
uh-huh. Jó, hogy akkor ketten maradtatok a lányoddal egy lakásban.
Tulajdonképpen ketten vagyunk.
Tehát akkor a lányodat kérdezem, hogy ő mit szól ez a nyitott élethez, ő is
ha
ez a típus?
Korosztály, tehát hogyha vannak olyan gyerekek, akik az ő korosztályai megszereti, és jóba vannak, akkor nagyon szereti. Ha csak kicsik vannak, vagy csak felnőttek, akkor bevonul a szobájába, és akkor nem érdekli az egész.
Mi az oka, mert voltál te férnél az első férj, vagy az sem volt férje?
De, ő igen.
Sárdos, ott nagyon fiatal voltál, tehát ez egy szerelem, egy nagy szerelem lehetett, gondolom, az ember ilyen fiatalon férjhez megy, akkor van a második, hogy mi az oka, hogy ezek nem jönnek össze?
Párkapcsolataim?
Most erre a kettőre gondoltam, erre a kettőre konkrétan.
Hú, hát ez nagyon...
Hát az önismeretedet itt hova teszed? Vagy
hát
ilyen
lehet,
az élet?
Lehet, hogy a választásaim, nem tudom, vagy én egy kicsit ebben nagyon ellentmondok önmagamnak, mert egyrésztről nagyon szeretem a sok embert körülöttem, a sok barátot, tehát ezt az életet imádom. Másrésztről viszont nagyon magamnak való vagyok, tehát iszonyatosan szeretek egyedül lenni, begubózni, csak a saját szabályaimat követni, alkalmazkodni nem nagyon szeretek.
Jó, de hát most már azért...
Egy párkapcsolatban.
Ja, azért mondom, mert most ott a gyereket, tehát most már azért
igen,
ez átalakult.
Szerintem azért neki is kell alkalmazkodnia hozzám, és én is nyilván alkalmazkodom hozzá, tehát ebbe szerintem így kiegyenlítjük ezt a dolgot, de alapvetően nem nagyon szeretek egy férfihoz alkalmazkodni, igen.
De te akkor benne van a kalapban, hogy jó, még fiatal vagy, körülbelül, hogy az egyedül létet választod, egyedül éled majd le az életed? Gondolkodtál ezen?
Igen, folyamatosan gondolkodom ezen.
És mire jutottál?
Hát most nagyon jól érzem magam így. Aztán, hogy azt nem mondom, hogy nem hiányzik a férfi energia az életemből, mert az hiányzik, meg néha meg is van a férfi energia az életemben, de ha igazán nagyon akarnám, akkor nyilván ez lenne. Majd, ha nagyon fogom akarni...
Ha érezni fogod, igen. Ugye, hogy...
Akkor érezni fogom, igen, hogy na most, és akkor szerintem...
Mondjuk elgondolom, hogy azt érzed mondjuk 50 éves korodban, hogy most már jó lenne egy közelebbi férfi energia, mondjuk aki való hozzád, mondjuk egy 60-70 éves.
Hát ezek egyáltalán nem érdekelnek. igen, igen. De ki tudja, hát lehet, hogy nem zárok ki semmit.
De vannak aggodalmaid az életeddel kapcsolatban?
Nem, ilyen szempontból nincs. Azzal kapcsolatban inkább van, hogy hol szeretném leélni a maradék életemet, vagy azt az időt, amit még itt eltöltök a Földön. Hogy itt, vagy egy másik országban, vagy vidéken, vagy Budapesten, vagy esetleg egy kommunában a barátaimmal, tehát ezen is gondolkodunk sokat. Szerintem ezzel most amúgy sokan így vannak ebben az országban, hogy kicsit bizonytalan a jövő.
Hát igen. És milyen nyelveken beszélsz? Tehát melyik országban tudnád elképzelni az életed?
Nagyon-nagyon-nagyon régóta tanulok angolul. Szerintem sok mindent tudok is, de egyáltalán nem tudom használni. Úgyhogy ha én elmennék, akkor biztos, hogy valamilyen angol nyelvterületre, és ott én azt gondolom, hogyha egy fél évet, egy évet ott eltöltenék, akkor azért biztos, hogy elkezdenék beszélni. Tehát az nem lehetetlen. A többi nyelv az nem.
Egyébként egy barátnőm mondta nekem, mert én is ezer éve tanulok angolul, de borzasztó bajban vagyok vele, és ő kineziológus. Uh-huh. És azt mondta, hogy menjek el hozzá, mert van valami megakadás, ami miatt ez nem megy. Persze ebben a percben nem hiszek benne, de valami mégis lehet, mert komplett hülye azért nem vagyok. Tehát sok mindent megtanultam az életben, és felteszem a kérdést, hogy vajon ez miért nem megy?
Ez a barátnőd a kineziológus?
Igen.
Akkor majd add meg, légy szíves, hogy számát.
Benned is van elakadás?
Biztos, hogy van egy elakadás.
Az mert hát te is annyi mindent megtanulsz, tehát
igen,
te aztán végképp a memóriád dolgozol.
Igen, és rengeteg és mindent tudok is, meg hogyha olvasom, akkor le tudom fordítani, ha van rá időm, akkor meg tudom érteni, de nem tudom előbányászni.
Igen, akkor ott valami lehet, igen.
Igen, tehát ott hirtelen. Meg szerintem ez a gyerekkorom, hogy mi azért nem nagyon tanultunk nyelveket, illetve ezt az oroszt, amit én nem szerettem, nem is nagyon tanultam, és egyszerűen nem állt rá az agyam erre. Nekem éppen elég volt az, hogy megtanuljak normálisan magyarul, szerintem most sem tudok még igazából normálisan magyarul beszélni, de azt a tájszólást például, amit én levetköztem, ugye én ilyen 12-13 éves koromig iszonyatos szabolcsi tájszólással beszéltem.
Hogy én azt hogy imádom hallgatni?
Hát igen, én is imádom, de azért, tehát arra például rájöttem, hogy így nem lehet színésznek lenni, tehát muszáj, hogy
de csúfoltak érte, mondjuk Nyíregyházán vagy valahol?
Nem, akkor már nem volt ez a tájszólás. Akkor már kinőttem, akkor már kidolgoztam magamból.
Szüleid tájszólással beszéltek? Nagyszüleid?
A nagyszüleim igen, a szüleim is, de nem annyira, mint én. Tehát én valami elképesztő, hogy mennyire csésztem, óztam, és minden.
De nem lehet, hogy ebben benne van az a fajta színészi képességed már gyerekkorban,
biztos,
hogy azonosultál, utánoztad, amit hallottál.
De,
és valószínűleg tetszett neked tudat alatt, hogy talán más igen, vagy, mint a többi gyerek.
Igen, ez nagyon szélsőségesen ott volt bennem, és amikor meg jött valamelyik városból, nem tudom, egy kozmetikus, és mondta, hogy te hogy beszélsz? Meg miért mondod azt, hogy mamáéknál megyünk? Hát ott a mamáékhoz megyünk meg. Tehát, hogy teljesen. És akkor azokat például iszonyatosan gyorsan megjegyeztem. Tehát abban a pillanatban azt éreztem, hogy tehát úgy mondjuk, jó, oké. És ezt kigyakoroltam. A Gusztonyi János azt mondta, az új színházban volt ő a beszédtanárunk, hogy most már nem kell ilyen szépen beszélni. Tehát nem kell, hogy a folyosó végén is halljam, hogy megérkezett Járó Zsuzsa, aki nagyon szépen beszél. Tehát annyira akartam szépen beszélni.
Mikor érezted először, hogy tehetséges színész vagy?
Nem tudom, hogy tehetséges színész vagyok-e.
Nem Mit tudom, gondolsz nem most tudom. Magadról?
Képességesnek gondolom magam, szerintem értek a színházhoz. Tehát, hogy hogyan kell mondjuk egy jelenetet felépíteni, hogy hogyan kell a nagy egészt látni. Tehát ahhoz szerintem értek, de én nem gondolom magamról, hogy nem tudom, mi a tehetség. Tehát tudom, hogy mindent el tudok játszani egyszer.
Na, de sokat kell.
Sokszor kell eljátszani.
Sokszor is. Igen. Akkor mi van?
És akkor csak imitálom.
Tehát nem mindig újra játszod, és új gondolatokkal, új felépítéssel? Akkor neked filmekbe kéne játszanod. Mert ott egyszer jó esetben. Egyszer sokszor.
Azért ismerek hatalmas nagy tehetségű embereket, akik azért nem lettek színészek, hanem inkább rendezők lettek, mert ez az elvárás volt ugye bennük, hogy ezt minden egyes alkalommal újra és újra és újra át kell élni, újra ott kell lenni, újra 1200 fokon kell égni, és érezték, hogy erre ők nem képesek.
Ilyesmit érzel te is?
Egy kicsit igen.
És akkor mi nem rendezel?
Hát szeretnék. Tehát ezen vagyok most, már tulajdonképpen évek óta ez így fogalmazódik bennem, és vannak ismert tervek a fejemben, és most, hogy letettem ezt a nagy sorozatot, most megint
abba hagytad a drága örököseket?
Nem én hagytam abba, hanem befejeződött a forgatás, tehát most vége lett, és akkor gondoltam, hogy januárig nincs semmi dolgom, tehát tudtam, hogy a következő munka, amit csinálni fog, az januárban lesz, tehát hogy most van azért pár hónapom, hogy felkészüljek rendesen erre a két darabra, amit kitaláltam, hogy ezt szeretném megcsinálni.
Titok? Hát még hogy mi?
Igen, titok, mindenképpen titok. De ahogy befejeződött az utolsó nap forgatáson, már délután kaptam egy telefont, hogy akkor itt lenne egy munka, és utána 3 nap alatt gyakorlatilag betelt a naptára márciusig. És ez újra és újra előfordul velem, hogy amikor azt érzem, hogy jó, akkor most tényleg rengeteg időm lesz, és ez egyrészt egy kicsit pánik is, ugye, tehát hogy egy színésznek nincs munkája, meg miből lesz pénze, meg hogy lesz pénzem, meg nem tudom, meg mit fogok csinálni, meg nem kellek. Tehát ezen át kell esni, és akkor lenyugszom, és azt mondom, hogy jó, akkor most végre tudok akkor a rendezésre koncentrálni, meg akkor előkészítek darabokat, meg akkor olvasni fogok, meg ezt fogok, és akkor megint jön egy csomó munka. Ami
én
persze tök jó.
Te bőrödben lennék, akkor miten én hiszek a sorsszerűségben, akkor azt mondanám, hogy lehet, hogy a sors megkímélt attól, hogy rossz rendező legyek, és nem kell megbuknom, ez már megy, tehát még nem érett meg a dolog arra, hogy rendezzek.
Lehet, de azért kipróbálnám. Legalább egyszer.
Mi nem csinálsz valami gyerekdarabot? A lányodat bevonod, és azt mondjuk az osztálytársainak valamit megrendezel egy ünnepségre.
Nem, gyerekeknek nem.
Nem?
Szerintem nem.
De miért?
Mert nem akarok gyerekeket rendezni. Egyrészt, másrészt meg ez én nem szeretem, amikor a gyerekek színészkednek, amikor a gyerekeket... Tehát nem. Az valahogy... Én a gyerekemnek sem engedem amúgy is, és én magam is tulajdonképpen örülök, hogy azért nem kerültem mondjuk 8 éves koromban egy színház közelébe, vagy mondjuk a film közelébe.
Hát mondjuk láthattál elég sok tönkrement sorsot, aki gyerekszínészként kezdte.
Hát most már látom,
és mondjuk
igen.
Házmesterként végezte, hogy ne nevezzem meg. Aztán persze biztos van ellenpélda
is. Igen,
és...
meg látom azt, hogy azért ez egy nagyon nehéz dolog. Ez egy munka, ez egy szakma. Ebben
és egy kiszolgáltatott szakma, ez a legrosszabb.
Kiszolgáltatott. Pontosan ugyanolyan nehéz egy gyereknek elviselni azt, hogyha kritizálják, hogyha nem tetszik, hogyha, mint egy felnőttnek, tehát szerintem semmilyen különbség nincsen. Akit meg ez nem érint meg gyermekként, azzal meg valami baj van szerintem, tehát hogy ott meg valami nem simel. Tehát,
te nem jársz, vagy nem jártál soha pszichológushoz? Mert annyit elemzed önmagad, és eléggé jó tisztában is vagy a saját erényeiddel,
hát
hibáiddal.
Voltam pszichológusnál, olyan 28-29 éves koromban, amikor valami miatt nagyon szorongtam, és folyamatosan azt képzeltem, hogy mindenféle rákom van, és minden héten orvosnál voltam. Tehát hol nyelv, hol bőr, hol agy, hol, tehát mind. És egyáltalán nem, tehát hogy egy idő után már nem tudtam másra gondolni, csak arra, hogy meg fogok halni, és beteg leszek, és akkor elmentem egy pszichiátrushoz. És akkor jöttek pánikrohamok, amikor már színpadon is, külön óra alatt például a Gálfival voltunk a színpadon, és ott konkrétan a színpad kellős közepén, előadás közben pánikrohamom lett.
És mit csináltál akkor?
Előtte már volt otthon, egy ilyen nagyon súlyos pánikrohamom, és akkor már tudtam, hogy mit kell csinálni, és hogy azt is tudtam, hogy ez elmúlik. Tehát, hogy ez egy 10 perc körülbelül, és aztán lezsibbadt a karom, nem tudtam beszélni. Láttam a Lacin, hogy tulajdonképpen ő átsegített ezen az egészen. Nagyon nagy élmény volt egyébként szerintem mind a kettőnknek, és ezen túlestem valahogy, ezen a 10 percen, és akkor ment, folytatódott az előadás normálisan, de akkor azt éreztem, hogy el kell mennem egy pszichológushoz, tehát hogy ez nem normális, amit történt.
Csak egyszer mentél el.
És egyszer elmentem.
De az nem terápia azért.
Nem terápia, egyszer elmentem, be kellett mennem valamilyen intézetbe, és nagyon jól esett beszélni magamról, és akkor egy olyan 1,5-2 órát szerintem ott is voltam nála, és akkor mondta, hogy nagyon-nagyon jól látom magam, nagyon jól elemzem, nagyon jól látom, azt is látom, hogy mit kellene csinálni. Feladott 2 vagy 3 feladatot, azokat csinálgattam otthon, és gyakorlatilag elmúlt. És akkor lettek a macskáim.
Sok van?
Nem, akkor lett hirtelen 2 macskám, Mert azt éreztem, hogy túl sokat foglalkozom magammal. Tehát igazából ez a legnagyobb baj, hogy hazamegyek, és szorongok, és magammal vagyok elfoglalva, és azzal, hogy most mi lesz, hogy lesz, mit fog csinálni, úristen. Nyilván a főiskola a színművészeti után kikerülve, ahol tényleg 24 órából 24 órát ezzel foglalkoztunk, hirtelen leszerződtettek ugye az Örkény Színházba, ahol nem volt azért minden nap nem kellett bemennem próbálni. Tehát volt olyan, hogy 2 hónapot próbáltam, és 2 hónapot nem. És abban a 2 hónapban egyszerűen nem tudtam magammal mit kezdeni, és akkor jöttek ezek a...
Ez egy őrült életmód. Látod, volt. Én ezt pontosan tudom, hogy nem tudnám csinálni. Tehát amikor engem egyszer valahonnan a Danubius rádiótól kirúgtak, én másnap elmentem biztosítási ügynöknek, hogy valamit csinálni kell, mert nekem volt egy mondat, ami beégett 10 éves koromban, hogy higgyem el, hogy soha senki nem fogja rám nyitni az ajtót, tehát nekem tennem kell azért valamit, hogy ez, valaki odafigyeljen rám, hogy vagy nincs munkám, vagy van munkám, de hogy egyáltalán, hogy tudjanak rólam az életben. Az, hogy amit ti megéltek, hogy most leteszed a valamit, a munkádat, és nem tudod, most szerencséd van, vagy a tehetségednek köszönhetően, de hogy esetleg nem tudod, és 1-2 hétig nem szólal meg a telefon, és fogalmat sincs, hogy mi lesz.
Igen, de azért most már ezen máshogy vagyok. Egy fiatal színész, aki nyilván azt akarja, hogy folyamatosan munka legyen, és folyamatosan dolgozzon, és igazából nincs azon kívül élet, mert nem volt más életem, csak az. Csak a színház, és csak a színház, és csak a színház. Tehát semmi más életem nem volt, és azért ez már nem így van. Tehát
de akkor mi adja most a biztonságot neked, hogy jövő héten is lesz még pénzed?
Igen.
Van? Lesz?
Igen.
De honnan? Nem vagy társulati tag?
Hát van, lesz, mert egyrészt forgattam, most sokat, másrészt vannak előadásaim, tehát azért az Orlainál játszom, meg itt-ott-ott játszom, tehát szabadúszó színész vagyok, vannak előadásaim, abból van pénzem.
És az nem fordul meg a fejedben, hogyha mondjuk betegebb, vagy beteg leszel, hogy akkor mi van?
De.
És akkor mire jössz rá, vagy mire jutsz?
Hát most nagyon reménykedem abban, hogy még sokáig nem leszek beteg, és még dolgozhatom. Van egy kis megtakarításom, ami nem sok azért, de azért valamennyi. És hát ez a lakás, vagy nevezzük házrésznek, amit én pár éve megvásároltam, és minden pénzemet erre költöm, az azért egy biztonság, mert tudom, hogy ezt azért ez egy érték. És hogyha nagyon nagy baj van, akkor azt el tudom adni, azt pénzért tudom tenni.
Téged segítettek otthonról a szüleid?
Hát sok mindenben segítettek, igen, de egy lakást nem vásároltak nekem, tehát ezt magamnak kellett, igen. De azért nem panaszkodom, mert azért most is segítenek, tehát ha nincs pénzem, akkor most is. Tehát tavaly az anyukám adott kölcsön, amit
tudod. Sose adsz meg mi?
De. Megadod? De azért. Még egy kicsivel tartozom, de megadom. De igen, tehát még mindig ők adnak kölcsön.
De ennél jobb dolog, de hogy hát, is, ez csoda dolog.
Igen, de hát ez csoda dolog, hogy megtehetik, igen, de közben meg szörnyű, hogy ennyi idős.
Majd visszaadod, amikor ők nagyon-nagyon öregek lesznek, aztán majd rád szorulnak. Láttam a 6-7 című filmet, nem most már régebben.
Tudom, és volt is nálad a Noémi.
Igen, a Noémi is. Igen. Fantasztikus ez a film. Mit gondolsz róla az életben? Tehát ez egy örökbefogadás története, egy fiatal lány, sőt, mint ahogy a Noémi mondta, hogy ez egy pingpongos bajnoklány, tehát ez egy valós történet, aki odaadja nyílt örökbefogadással a gyerekét. De hát a vívódás a lényeg, nem az örökbefogadás.
Mit gondolok a filmről, vagy mit gondolok erről
az élethelyzetről? A történetről, az élethelyzetről. Tehát, hogy mennyire élted bele magad, gondoltad, te is játszol benne, azért kérdezem.
Hát én ugye egy vidéki lány vagyok, és az én anyukám, ő egyébként szülésznő, és mert nagyon régóta egyébként nem ebben dolgozik, vagy nem szülésznő, hanem a nőgyógyászaton dolgozik, és ott az újfertőzött nőgyászat is gyakorlatilag ő viszi, tehát hogy és Nyíregyházára is bejár, és azért ott rengeteg, tehát Szabolcs-Szatmárról beszélgetünk, ott nagyon-nagyon sok gyereket jó lenne, hogyha tehát én azt gondolom, hogy ezt a témát, ezt egyszerűen tök jó lenne kinyitni az ország felé, hogy igenis lehet ilyet csinálni, igenis ez nem baj, igenis ez... Tehát vannak különböző élethelyzetek, nem tudjuk, hogy ki miért keveredik bele abba a helyzetben, amiben éppen benne van, de vannak megoldások.
Igen, csak az is baj szerintem itt az örökbefogadásnál, és a Szabolcs-Szatmár megyére nem mondjuk ide valószínű, hogy roma gyerekek többségében.
Hát,
igen.
De azért nem csak.
Nem csak, de nem mondanak le róla a szülők. Tehát ez a gyakorlat.
Igen, ezért mondom, hogy ki kellene nyitni ezt a témát, és fel kéne világosítani az embereket arról, hogy igenis, ezt lehet csinálni, ez nem bűn, ez nem valami, nem tudom, hogy mit gondolnak ők, nem tudom, hogy mi van a fejükbe ezzel
aki
kapcsolatban.
Nem fogad örökbe?
Nem, azzal kapcsolatban, aki nem mond le a gyerekéről, miközben intézetbe adja. De nem mond le. Tehát nem lehet örökbe adni ezeket a gyerekeket.
Szerintem az jár a fejében, hogy egyszer visszaveszi. Tehát, hogy egy bizonyos élethelyzetet így megpróbál megoldani, de ne legyen ez végleges. Tehát azért mégiscsak a gyereke. Megviselt téged a film, vagy ez egy munka volt?
Megviselt. Megviselt közben is, miközben forgattuk. Sőt, hát már a casting alatt megviselt, mert annyit jártunk be, szóval én még életemben nem castingoltam filmet, de nagyon jó volt, egyébként nagyon jó élmény volt. Mert már az is egy próba volt, tehát már ott is dolgoztunk tulajdonképpen, azt éreztem. Nagyon-nagyon-nagyon szuperek voltak a Noémi is, és a Máté is, a férje. Tehát egészen rendkívüli volt az egész.
Te tudod, hogy ki ez, akiről szól a film?
Nem szól, ez senkiről sem, szerintem.
De volt ez egy történet, én úgy tudom, hogy ez egy igaz történet nyomán. Nem?
Nem.
Mert úgy indult, hogy dokumentumfilm?
Úgy indult, hogy dokumentumfilm, igen, de szerintem nem volt igazából kiválasztva, hogy ki, hanem hogy szerettek volna erről, de ebben nem vagyok biztos. De az biztos, hogy ez így egy az egyben, ez nem így történt, ahogy, de hát így is történhetett volna, meg biztos, hogy történnek így
dolgok. Igen.
Dolgok.
Megnézte a lányod ezt a filmet?
Meg, együtt néztük.
És mit szólt hozzá?
Ki volt akadva.
Nem kérdezett? Vagy mit kérdez egy 12 éves?
12, de ő semmi, ő azzal volt elfoglalva, hogy én hogy nézek ki, hogy beszélek, miért vagyok ilyen undok a gyerekemmel, miért iszom, folyamatosan.
Neki a film az a valóság?
Igen, ez nagyon érdekes, hogy tudja, hogy nem, és mégis, ő most abban az állapotban van, ez a kiskamasz, vagy nem tudom, amikor ciki, anya ciki. Tehát minden, amit csinálok, az ciki. Tehát ő nem néz meg a tévében, nem, tehát most ide eljött a filmet megnézni, de igazából végig azt érezte, hogy ez ciki. Hogy néz ki az anyám, miért így öltözködik, hogy néz ki a körme, hogy néz ki, miért így beszél, úristen, anya. Tehát,
és akkor,
és
amikor
ez
mondjuk...
egy nagyon szomorú történet, és ez egy nagyon rossz, tehát rá rossz, azt mondta, hogy neki ez rossz hatása volt rá, mert azt érezte, hogy miért nem happy end a vége. De mondtam, hogy tulajdonképpen azért happy end a vége. De ő neki...
Jó, de hát nem 12 éves gyereknek való
nem,
a film,
nem,
tehát
nem,
az
nem,
egészen
nem,
biztos.
Nem.
De és akkor, amikor a való világban elindultok ketten, akkor nem vagy ciki anyuka? Vagy amikor mész az iskolába de. Érte, akkor
de
is?
Akkor ciki anyuka vagyok.
Átölelheted?
Igen, mert én nem vagyok, hogy mondjam, szóval... Én ilyen nagyon sportosan öltözködöm, nagyon rap zenét hallgatok, meg tehát nem vagyok egy ilyen, szerintem azért átlagos anyuka nem vagyok. Tehát úgy érkezem az iskola elé, hogy bömböl nálam a rádió, vagy nem tudom, tehát hogy így, és ezek ilyen, és az összes osztálytársa egyébként szerintem ezt bírja benne.
Csak a lányok
csak
nem.
Ő nem,
ez így szokott lenni.
Tehát, hogy, ez így és közben lenni. Meg azt meg imádja, hogy nálunk például van olyan kerti buli, hogy az összes lány osztálytársa meg van hívva. És akkor ott van nálunk 14 kislány az udvaron, vagy a kertben, pizzákat sütök nekik, és a szülők azok egyáltalán nem értik, hogy ezt...
Hogy lehet bírni?
Hogy lehet ezt, és ez nagyon furcsa szerintem az embereknek, hogy vannak még olyan emberek, akik így befogadnak másokat, és azok, hogy gyertek, mert ez hogy lehet neked jó? Hogy...
Épp tegnap a Farkasházi Rékát hallgattam a Bocskoréknál, leemelem a kalapom, ukrán házaspárt befogadott a háború alatt gyerekkel együtt az otthonukba, a lakásukba, csak erről jut eszembe, persze más a történet.
Én nagyon szívesen, és én nagyon gondolkodtam ezen, és pont az angol nyelvtudás miatt, tehát a görcsösségem, hogy nem fogok
velük.
Tudni kommunikálni rendesen, hogy nem fogok, tehát hogy ettől a görcstől tulajdonképpen ezt így el is tartom magam, hogy nem. Meg hát mondjuk nálam mindig lébet szól valaki, tehát hogy mindig ott van valaki. Most a húgom, oda költözött egy picit, aztán majd jövő héten elmegy, akkor a egyik barátnőm, másik barátnőm, harmadik barátnőm, az unokatestvérem még laktak ott egy 3-4 hónapot, oda született a kisbabájuk, amíg építkeztek. Tehát, hogy úgy...
Egymásnak adják a címet,
igen,
hogy
van egy ilyen átfogó,
Járó Zsuzsánnál lehet lakni.
Most is bedobtam a kulcsot, mert jönnek át az unokatestvéremék, akiknél fúrnak, faragnak, és a kisbaba nem tud aludni, tehát hagy aludjunk már ott délután.
Hát akkor nagyon jó fej vagy.
Nem tudom, hogy ez jó fejsége, én ezt szeretem. Nálunk egyébként Újfehérton is ez van, tehát nyitva van az ajtó, és akkor mindig van kávé, tehát, nálunk, tehát az, hogy nálam például irgalmatlan mennyiségű kávé fogy, ez azért van, mert anyukám még nál is, főleg apám főzi a kávékat, és nálunk is irgalmatlan mennyiségű kávé fogy.
Épp a Hegedűsdé mesélt, hogy Ibrányban, ahol ő felnőtt, mindig minden nyitva volt. Azt mondja, hányszor ébredtek arra, hogy a szomszéd bácsi hajnalba bejött, és csak annyit mondott, hogy csak a gyufáért jöttem, csak a gyufáért, és ma ment is tovább. És de ez egy csoda élet. Igen, igen.
És nagyon sajnálom egyébként, hogy ez az egyetlen dolog, amit Budapesten nem élhetek meg, mondjuk így a, nem tudom, az idegenekkel, vagy a szomszédokkal, hogy ez, tehát, hogy én azt érzem, hogy nagyon, és én is ilyen leszek. Tehát érzem, hogy a szomszédaimtól például, hogy elzárkózom, mert valahogy...
Ők is elzárkoztak.
Igen, és ettől így, de biztos csak nyitnom kéne.
Minden bizonnyal. Hova költözni a szíved szerint? Mert mondtad, hogy kis családi ház, kicsit vidék.
Biztos, hogy valamilyen...
Pest közeli, kis falu?
Hát vagy Pest közeli, ha még akarnék mondjuk dolgozni, akkor nyilván, de ha úgy döntenék, hogy egyáltalán nem szeretnék már dolgozni ebben a szakmában, és önellátó leszek, és nem tudom, és akkor megsütöm magamnak a mindent, és megkitermelem, és levágom, és nem tudom, és tehát mindent magamnak csinálom.
Vágtattál akkor... csirkenyakát?
Nem, a nagymamám próbált megtanítani rá, hogy hogyan kell a csirkenyakát elvágni, amikor kicsi voltam, és mondtam, hogy ez biztos.
Ez nem megy neked, igen.
Azóta nem tudom, mert hát az, a hugom például, ő konkrétan elköltözött egy tanyára. Tehát ő, én nekem az nagyon tetszik egyébként ez az életforma, hogy ő most él. Ő Balaton, egy tanyán, mindent megtermelnek maguknak, van csirke, van kecske, van ez, az, amaz.
Na látod, az a kemény élet, nem a színészet.
Az a kemény élet, de ő közben egy színészügynök.
Tényleg?
Tehát ő közben Budapesten, tehát hogy ő intézi a szerződéseket, intézi az ezt, az azt, néha följár, amikor tárgyalni kell, aztán visszamegy, tehát hogy én ezt imádom.
Azt mondtad, hogy a telefon vagy hajnalban keltél, de mi dolgot volt neked hajnalban?
Hát az Oktogonra jár a gyerekem iskolába, én meg a Csillaghegyen. Tehát akkor azt, hát hajnal, hát most 6-kor felkelünk, elindulunk 7-kor.
Reggelizik otthon a...
Nem.
Nem? Iskolában?
Vagy a kocsiban, hogyha csinálok valami, de az iskolában szokott. Tehát annyira nem bír még reggel enni, hogy esetleg egy ilyen maci kávé. De az...
Nekem azt mondta egy ilyen nagyon okos oktatásos szakember, hogy a legjobb reggelizni? Iskola, nem, hogy a legjobb iskola a szomszédban van. Mikor oda kerültünk, hogy melyik gyerek hova járjon iskolába, a szomszédba. És akkor tessék szeres egy tanítónénit keresni, aki jó.
Igen. Tudom, ismerem ezt a mondást, és egyet is értek vele, de egyszerűen azt éreztem, hogy már nem vihetem, mert egyszer elvittem egy iskolából, ami nagyon, az első fél év után elvittem.
Tehát, hogy még egyszer nem rángathatod
És még
ki.
Egyszer, nem. És úgy is 6. után, vagy 8. után újra menni kell, tehát, hogy...
Hát a 6. mondjuk itt van a
és egyébként meg szeretem ezt az utat. Beülünk a kocsiba, és akkor van egy 20-25 perc, amíg beérünk az iskolába, és én nagyon-nagyon szeretem ezt, hogy akkor tényleg ketten vagyunk, tényleg beszélgetünk, tényleg még egy kicsit fölkészülünk a... És hazafele ugyanezt. Tehát, hogy egyszerűen így jól eltelik ez a fél óra.
Hogy gondolsz vissza Milánnal együtt töltött 5 évedre? Az milyen volt?
5 évem?
Nem annyit voltatok együtt?
10 volt az.
10 volt az az 5? Azt mondtad, hogy 5 éve nem vagytok együtt, 12
igen,
évesen.
Igen, de hát már előtte, ja. 12, hát...
Jó,
igen,
akkor 10 év. Az sok, igen.
Hogy gondolok erre vissza? Hát nagyon intenzív volt, mert nagyon hamar megszületett a Julika, tehát szinte még alig ismertük egymást, és már ott volt egy gyerek. És hát mindig egy színházban voltunk, illetve hát ugye Egerbe együtt, aztán egy kicsit külön, ő szabadúszó volt, meg Tatabányára ment, én a Vígszínházba rögtön, És aztán utána újra az Orlainál, most megint ugye együtt. Tehát, hogy azért ezek egyrésztről persze tök jó, mert akkor időt tudunk egymással tölteni, másrészt meg azért sok konfliktus is adódik ilyenkor. Több, mint hogyha máshol dolgoznánk, vagy nem ugyanaz lenne a szakmánk, vagy nem ugyanazt. Tehát próbálunk egy előadást, vagy ugyanabban a darabban dolgozunk, akkor azért vannak konfliktusok. Vagy
és békében tudtatok válni?
Hát most már azt gondolom, hogy igen. Azért az elején az úgy nem volt jó érzés, meg én akkor kezdtem el ugye a Drága Örökösöket forgatni. Tehát hirtelen rögtön belekerültem egy totál más világba, ami addig egyáltalán nem volt nekem, vagy nem is gondoltam, hogy ez ennyire kemény dolog egy napi sorozatot forgatni. Semmi időm nem volt azzal foglalkozni, hogy mi jól legyünk. Tehát, hogy inkább csak a praktikus dolgok voltak, hogy akkor a gyereket átadni, logisztika, nem tudom. Ők egyébként akkor lettek úgy igazán jóban, mert nagyon sok időt töltöttek együtt. Tehát rá voltunk kényszerítve arra, hogy igen, tessék, ott van a gyerek. Vinni, hozni, altatni, tanulni vele. Én nem voltam jelen. Én dolgoztam.
Vagy babysitteretek?
Volt régen babysitterünk, de akkor már pont nem.
Tehát meg kellett oldani.
Meg kellett oldani, meg hát a anyukám azért ő följárogat, az ő anyukája is azért úgy besegít, a húgom is bebesegít, tehát hogy azért úgy van egy-két ember, aki segít, de alapvetően, meg most már nagy, tehát most már nyilván otthon lehet hagyni
egyedül. Otthon lehet hagyni egyedül?
Hát igen, azért most már egy előadást kibír. Igen.
Nem vagy aggódos?
De nagyon aggódos vagyok. Vagy hogy nekem, azt kérdezted, hogy aggódom?
Aggódos, mert igen, például nekem egy 12 évesnél az jut eszembe, hogy persze kibírja, de mi van, ha baj történik, vajon meg tudja oldani? Mert én például az unokáimnak azt mondtam, mikor így otthon voltak napközben, hogy egy példa, hogyha mondjuk valami meggyullad, semmit nem ments, hanem rohanj ki a házból. Tehát ilyen hülyességeket, meg ilyen praktikus tanácsokat mondtam.
Hát volt egy nagyon-nagyon kemény élményem, ezzel kapcsolatban COVID alatt, akkor azért még mennyi volt a Juli?
9 éves.
Olyan 9, igen. És elmentem vásárolni. És egy kicsit messzebb mentem, mint a, tehát nem pont a nagyon közeli boltba, hanem egy picikét messzebb. És egyszer csak fölhívott ordítva, a telefonba ordított, hogy anya, azonnal gyere haza! És ordított, és mindent eldobtam, ami a kezembe volt, és rohantam be, ültem a kocsiba is, és végig beszéltem vele, hogy mi történt, és nem tudta elmondani igazából, csak hogy leszakadt egy szekrény, és ott van alatta, és összetörte, nem tudom, de hogy, de mondom, jó, de akkor, és mire hazaértem, addigra kiderült, hogy ez nincs olyan nagy baj, tehát, hogy nem tört el semmilyen, nem tudom. Hát tulajdonképpen annyi történt, hogy van egy ilyen komódszerű, fiókos szekrényem a konyhában, ami tele van tányérokkal, poharakkal, bögrékkel, nem tudom mikkel, és az összeset kihúzta. És ahogy az összes fiókot kihúzta, az egész megbillent, és tulajdonképpen egy ki, hát nyilván ez a rengeteg törékeny dolog, semmi nem történt egyébként, nagyon érdekes volt, és hát a lábával tartotta.
És megijedt.
És nagyon-nagyon megijedt, és aztán végül azt csinálta, hogy ott volt egy ilyen szódás rekesz, amit így nagy nehezen így odahúzott.
És megtámasztotta.
Azzal megtámasztotta.
Ügyes volt.
És elrohant a telefon, és akkor hívott föl. És hát egyrészt szuper volt, ahogy ezt így megoldotta, másrészt meg bennem ez egy olyan traumát okozott, vagy egy olyan sokkos állapotba kerültem, hogy onnantól kezdve volt ezért egy-két év, amikor így sehova nem mentem el, még nem tudom, tehát, hogy még az, amikor kimegyek az udvarra, még akkor is az mondja, hogy hol vagy, jól vagy, minden rendben? És aztán rájöttem, hogy hát így nem lehet élni. Tehát, hogy ez...
Igen, el kell engedni, és igen. Lesz, ahogy lesz. Járó Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Best Podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon Önöket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.